mit mutatnak a külső képek, és hogyan teremt az ember. Az igazság az, hogy olyan kemény dolgokat kaptam az elmúlt napokban, hogy az igazság az, hogy megszeppentem, megijedtem, hogy hogyan teremtek én káoszt magam körül, hogyan tudnék még mindig zavart kelteni a mennyek országában, hogyan tudnék háborút létrehozni a mennyek országában. Ha netán bekerülnék a mennyek országába, avval a lélekkel, ami mostan vagyok, akkor ott létrehoznám az első világháborút mennyek országában. És az egész gondolat azáltal lett megelevenítve számomra, hogy olvastam Kornéliának egy hozzászólását ahhoz a bejegyzéshez, aminek az a címe, hogy miért tud lehúzni mások véleményen. És abban a kommentjében, ebben a hozzászólásában azt írta, mert ahány emberrel kapcsolatba lépünk életünk során, annyi ember, lelkület, identitás és kép lakozik bennünk. Azt a hely, ahány emberrel kapcsolatba lépünk életünk során, annyi ember, annyi lelkület, annyi identitás, annyi kép lakozik bennünk. És ugye Kornélia arról írt, hogy mikor zavarja az embert mások véleménye. Hát akkor, hogyha abból, amit ők mondanak rólunk, vagy ellenünk, bennünk van valami. Ezért mondja Jézus, hogy most vetteti ki a világ ura, a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Hát ugye maga a halál, maga a hazugság, a hazug identitások, ugye, azok felülkelekednek és elkezdenek ugye tombolni, és támadják az igazságot, de ő benne nincsen semmije. Tehát a halálnak, a gonoszságnak, a hazugságnak ő benne nincsen semmije, ezért nem maradt ő a sírban. Csak 3 napig. 3 napig volt bent, és aztán feltámadt, legyőzte a halált, mert azzal, amivel őt vádolták, az nem volt ő benne. Ezért az a tiszta lélek, aki ő volt, Isten által, az Atya által, az legyőzte a halált, és a testet feltámasztotta. Mert úgy volt kedves Istennek, ez nyilván felfoghatatlan, és ilyenkor ugye a testnekem megint bepróbálkozik, hogy ne beszéljek erről, mert nincs értelme. Ezt senki nem értheti meg. Így van. Ezt senki nem értheti meg aggyal. Elmével, értelemmel fel nem foghatja senki. Csak az, aki ugyannal van születve, vagy aki már kérte a mindenható Isten segítségét, hogy értse az igazságot, annak a tanítását. És hát az, amit én kaptam az elmúlt napokban, és elég élesen megtapasztaltam, hogy igen, az összes kép, ami kint van, az ugye bent van, bennem van. Ez igaz a világi emberekre is, és igaz ránk is. Annyi különbséggel, hogy számomra, vagy számodra, ugye most mi ketten beszélgetünk, és egy lélek vezet minket, tanít minket, ugye Isten szemében testvérek vagyunk, utitársak vagyunk, ugye játszótársak vagyunk, egy család vagyunk, tehát számomra te vagy valamelyest, ugye az én tükörképem, te vagy az, ami ott van bennem, és ez fordítva is így van. Nem hiába mutatott olyan álmokat Isten, nem egyszer, nem kétszer, nem elég sokszor, hogy minket ugye összeházasított egymással. És ugye voltak ilyen házasságok, az elején úgy értelmeztük, volt olyan értelme, hogy a test úgy értelmezte, hogy jaj, de jó, akkor meg kell házasodni. Valamelyeket elveszem feleségül, vagy valaki engemet, ugye, hát, hogy mondjam, hozzám jön feleségül, vagy valamihez hasonló. A test meg volt kísértve ezáltal. És meg kellett értsük azt, hogy Isten ezeket a képeket azért adta, hogy felfogjuk, hogy mi egy család vagyunk. Tehát egy család vagyunk, egy testvér vagyunk, és milyen gyönyörűséges volt az, hogy a minap, amikor megkérdeztem Hajnikát, hogy akkor most ti hogy látjátok, hogy ugye megvolt a házasság, megvolt az esküvő, megvolt a kemény évek, meg minden, és Isten most titeket gyermekké formál. És talán ugye most már tapasztaljátok azt, hogy ti már nem férj és feleség vagytok, hanem testvérek. És megkérdeztem, hogy melyik jobb, a házastársi viszony, vagy pedig a testvéri viszony. Azt mondja, hogy jaj, hát a testvéri viszony, hát az mindenképp. És akkor elképzelhető azt, hogy Isten azt akarja, hogy a házastársak is úgymond testvérek legyenek. Jaj, persze, nagyon is elképzelhető. Így van, ugye? És mennyivel másabb, amikor egy olyan személy mondja ezt, aki ebben benne van, és aki ezt éli, ugye? Mert Isten benne ezt végzi, és elvégezte. hogy már ott van, vagy már közeledik?
Igen, hát erről beszél a Teremtés könyvében is jelképesen, ugye hát Ádám és Éva, ők már házasok voltak, tehát egy ház, egy család addig, amíg az Édenbe bele nem kóstoltak a tudás fájába, a jót-rosszul tudás fájába, és hát a különbségeket ugye akkor látták meg, amikor elkezdtek tudni, amikor tudatosak lettek. Amik csak ismeretesek, addig nem volt probléma, nem kellett összeházasodjanak, ugye testileg is nem volt törvény, mert ők házasok voltak, asszony és férfi. Habár felek voltak, de egyenlő felek. Mind a kettőbe, tehát az egyik, tehát Évába benne volt Ádám, Ádámba benne volt Éva. De ez így, ugye, amit Isten egybe szerkesztett, ez azáltal, hogy ők ezt tudni akarták, hogy hogyan is történt, ezáltal ők belenyúltak, tehát mind ahogy mondta Kornélia, a gyerek akkor van megrontva, amikor Istenről, a mennyek országáról elkezdik tanítani. Amikor ő kívülről kap képeket, addig a gyermek benne volt, de ezáltal veszik ki, ezáltal lesz megrontva.
Persze, erről beszélünk, hogy amikor kondicionálva van kívülről, hogy hogyan gondolkodjon. Mert a mennyek országáról nekünk nem kéne gondolkodni, hogy igazából, hanem benne kéne úszni, benne kéne fürdőzni a mennyek országában, Istennek a lelkében. Tehát ezért ugye a mi tanításunk az nem tanítás, hanem bizonságtétel. Egyszerűen csak elmondjuk azt, hogy te, ez történt. Ezt tette a mindenható Isten. És az, ami tanúságtételünk, ugye a mi bizonságtételünk kíváncsivá tehet másokat is Isten országáron, és úgy tudják megismerni mások is azt. Viszont visszatérve ahhoz, hogy hogy teremt az ember, ez a kérdéshez, nagyon kemény tapasztalatom volt, ugye, hogy ott tartottunk, hogy amíg a világban vagyunk, ott is a baráti körünk, a haveri kör, a család valamelyest tükrözi azt, amiben vagyunk mi. És ezért mondhattam azt a múltkor, ugye, hogy ami kívül történt a családomban, vagy az életemben, az ugye sajnos az bennem is ott volt. Tehát belém lett ugye szivárogtatva. Nem tudtam volna azt mondani, nekem ez semmi közöm nincsen. Nincsen közöm apámnak a szenvedéseihez, az ő halálához. Sőt, ellenkezőleg ugye azt láttam, hogy nekem is részem van abban. És hogy ha az ember fel tudja fogni, vagy merne szembesülni avval a gondolattal, hogy ilyen értelemben ő teremt, tehát ő kivetíti a képeket magából. Mert az, hogy most valakit elüt az autó, vagy valami baleset történik az én szemem láttára, azt én láttam, és még néhány ember. Azt nem mindenki látta. Bármilyen katasztrófa történt a világban, akármilyen szörnyűség, nyomorúság történt a világban, azt nem mindenki látta, egy néhány ember látta. Aki abban úgymond, akinek abban része volt, abban a látványban, akiben az a látvány megvolt, akinek a lelkében benne volt az, ami történt kívül, azok az emberek azt látták. Viszont akiknek a lelkében nem volt benne az, ami kívül történt, azok az emberek nem látták azt. Nem tudom, ez mennyire követhető. A ti szemeitek boldogok, mert látnak, és a ti füleitek boldogok, mert hallanak. Azt mondta Jézus. És nyilván, amikor azt mondja, hogy a mi szemeink boldogok, mert látnak, akkor arra gondol, hogy látják azt, amit ő is lát. Hogy látjuk már a mennyek országát, még ha nem is színről színre, de már van fogalmunk róla, mert kaptunk arról látást. Na, de a durva az egészben, amit én tapasztaltam, hogy ezt én próbáltam elmondani a minap, valamelyik este, nem igazán ment, mert sajnos bűnben voltam, testben voltam. Tehát nem az volt, hogy a poharam csordultig volt, és úgy beszéltem. Tehát nem lélekből szóltam, hanem testből, noha lélek által, de testből próbáltam elmondani, hogy mi történt velem. Hogy kijöttem a lélekből, és olyan döntést hoztam, amit testből hoztam meg, és ezért nekem nem is igazán volt békessége. És meggyőződésem az, hogy a testnek is vannak olyan cselekedetei, amelyek lélekből vannak. Tehát Isten megengedi azt, hogy testi értelemben, akár a testért is elvégezzünk néhány dolgot, ami szükségszerű, amire áldás van. De vannak olyan dolgok, amire nincsen szükség egyáltalán Isten szemszögéből, és arra nincsen áldás. És hogyha nincsen áldás, akkor abban mi van? Szenvedés van, nem áldás, hanem szenvedés van, gyötrelem, lelki gyötrődés van, lelki békétlenség van abban, amire nincsen ugye áldás Istentől. És akkor ezt tapasztaltam meg, hogy hoztam egy olyan döntést, hogy azt hittem, hogy nekem valamire szükségem van, és közben nekem arra valamire nem volt szükségem. És hát mondjam azt, hogy kijöttem lélekből és agyból, emberi erőből próbáltam valamit megoldani. Tehát nem egy olyan bűn volt, amire ugye régebb azt mondtam, hogy ja, igen, az tényleg az nagyon komoly bűn, hogy mit tudom, hazugtam, loptam, vagy csaltam, vagy öltem, vagy paráználkodtam, hanem egyszerűen hoztam egy döntést, valamit meg akartam oldani, amit nem kellett volna én megoldjak, mert arra már volt megoldás már rég Istentől. De én nekifogtam saját akaratomból, hogy ezt megoldjam. És így kijöttem a lélekből. És hát az sem volt kellemes, hogy lélekből kijöttem. Viszont az, amikor próbáltam lopni, ugye, mert ilyenkor mit csinál az ember, amikor ő nincsen lélekben, nincsen neki lelki öröme, hát ő próbál lopni, nem? Hát meghallgatom, hogy hát a Kinga tett fel egy bizonságot, és akkor abban én majd örömködni fogok, abban én majd fürdőzni fogok. És az történt, meghallgattam két bizonságot egymás után, és mind a kettő rossz bizonság volt. Olyan értelemben rossz bizonság, hogy nem a Szent Léleknek a dicsőségéről tett bizonságot. Noha mindenképpen, még az is, hogyha én megvallom a bűnömet nyilvánosan, az is Isten dicsősége. Mert az ember nem tudja megvallani a bűneit, csak Isten lelkével. Tehát még az is, hogyha én bizonságot teszek a bennem lévő gonosz ellen, még az is Isten dicsősége. Csak azt akarom mondani, hogy amit én meghallgattam, az a két bizonság, az nem volt egy olyan örömteli bizonság, ami egyenesen a mennyek országából való. És úgy elképedtem, hogy hű, azt a hé, és úgy már értettem is, lélek által Isten nekem megmutatta, hogy ez miattad van. Miattad van. Az, hogy a másik lelépett az útról, vagy hogy megbotlott, vagy elbukott, ez is miattad van, mert ő a te családod. Ő az én testvérem, ő az én családom. És hogyha bennem bűn van, akkor már kint is bűn van, az én környezetemben is bűn van. És akkor tettem fel azt a videót, hogy én vagyok a világ megrontója. Na igen, de ezzel ugye nem értettem véget, mert én ugye nagy nehezen adtam, megvallottam, kikínlódtam, kiszenvedtem, úgymond, testből, s ahogy sikerült, hogy elmondjam, hogy mi a helyzet, hogy hogyan történik a megrontás. És ez persze ez nem csak a mennyek országában történik így, hogyha egyáltalán történhet ilyesmi, hanem itt a Földön. Mert itt a Földön is mennyek országa volt. Valamikor, ugye, Éden volt. De a megrontás úgy történt, hogy amikor én belül megromlottam, amikor az ember elkezdett magában már kételkedni, az ő bensőjében, akkor ugye már kint megjelentek ugye a fájdalom képei, a rossz képek. Hát az történt, hogy Tibor másnap fejjót azt mondta, hogy te, kaptam egy álmot, és muszáj elmondjam, mert olyan békétlenségem, hogy érzem, hogy muszáj mindenképp elmondjam. És hát áldom a mindenható Istent, hogy elmondta, kapott néhány álmot velem, rólam, de rémálmot. Rémálmot kapott rólam. És én hallgattam, egy szót sem szóltam, nem akartam azt mondani, hogy hát ez rá tartozik, mert tudtam, hogy ez rólam is szól, rólam szól egészen pontosan. És hallgattam, és a csendben Isten nekem kijelentette, hogy ez az, amit okoztam én. Hogy az én utitársam egy borzalmas álomképet kapott rólam, aminek én voltam a főszereplője. Azért, amit én tettem, amit én cselekedtem. És azt kellett mondjam, hogy Tibor, bocsássál meg nekem, mert ez igaz. Tehát tényleg az van, hogy figyelmetlen voltam, elbuktam, az agyamat, a saját értelmemet követtem, és kijöttem a lélekből. De valahányszor az ember kijön a lélekből, ő gyilkol. Tehát úgy igazából csak egy bűn van, a gyilkosság. Mert valahányszor az ember kijön lélekből, akkor ő már az élet ellen hadakozik, tehát gyilkol mindenki. Nincs olyan, hogy kicsi bűn, meg nagy bűn. A bűn azt jelenti, hogy életellenesség. Cselekedet, vagy gondolkodás, vagy döntés, vagy bármi. Életellenesség. Tehát ami nem lélekben van, minden életellenes, tehát minden gyilkos. Minden gondolatgyilkos, minden döntésgyilkos, és minden cselekedetgyilkos, ami nincs lélekben, és ami nincsen lélekből. És akkor ugye olyan gonosz az ember, a test, hogy őt az sem érdekli, hogyha ő szenved. Sokszor ugye annyira fakirok vagyunk, annyira érzéketlenek vagyunk, hogy nem érdekel minket az, hogyha mi szenvedünk. Viszont, hogyha valaki a közeliek, a hozzánk tartozók közül szenved, ugye, mint ahogy a szülő látja a gyermekének a szenvedését, az anyuka vagy az apuka, akkor neki is a szíve úgy fáj, hogy miért kell szenvedni az ő gyermekének, ugye. És azáltal van esély, hogy talán szembesül valamit, hogy rosszul csinált. És ugye, hát ugyanezt történt nálam is, hogy nem is az én szenvedésem, ugye, mert hogyha a probléma az, hogyha én szenvedek, akkor még az is megtörténhet, hogy megkeményedek és visszamegyek a világba ezerrel. Tehát nem úgy mondta, hogy mondja Pál apostol, nem Isten felé szomorodok meg, hanem a világ felé. Megmagyarázom magamnak, hogy nincs értelme ezzel foglalkozni, mert próbálkoztam, én mindent megtettem, és hát nem volt eredménye és nem volt értelme, és szépen megmagyarázom azt magamnak, hogy nekem vissza kell menni oda, ahol eddig is korábban voltam, mert ennek az útnak nincs értelme, és akkor történik meg az, amit Jézus mondott, hogy az én második állapotom sokkal rosszabb lesz az elsőnél, ha én visszamentem a világba. Ezért Isten megengedi, hogy én a külső képekben lássam a háborút, a borzalmakat. Tehát azt kell mondjam, hogy igen, Tibor miattam szenvedett. Tehát ő olyan képeket kapott, ami után ő csak akkor kapott békességet, amit nekem ezt elmondta. És persze Isten azt, hogy mondjam, eléggé durván mutatta meg neki, hogy velem mi történik. Mert a valóságban hát nem épp az volt, mert az ugye a maga a cén tévelgésem az nem jutott teljességre. Viszont Isten megmutatta, hogy én minek a magvát engedtem be magamba, hogyha az megfogam bennem, az én szívembe, az a lélektelenség, a lélek nélküliség, az, hogy én lélek nélkül döntök, hozok döntéseket és cselekszem, akkor az engemet úgymond visszavisz a világba, a világból egyenesen azébe a sülyeztőbe, a pokolba. És persze ez ugye, hát itt, amíg még élünk itt a Földön, azt kell mondani, hogy ez ajándék, hogyha ezt láthatom. És az ember el kell gondolkodni, hogy mit csinál, mit cselekszik. Mert én, hogyha cselekszem valamit, akkor Isten megmutatja, hogy annak van következménye. De nem csak rám van következménye, hanem rád nézve is van következménye. Hogyha én elbuktam, ha én elbukok, vagy ha én a hazugságban maradok bármilyen tekintetben, akkor nem csak én szenvedek, hanem te is szenvedsz. Ez a kemény. Ezt akartam valahogy kihámozni az egészből, vagyis nem én akartam, hanem valahogy jött, hogy ezt valahogy a felszínre hozni és engedni, hogy Isten kijelentse ezt, hogy nincs olyan, hogy csak az egyik testrész szenved. Mert hogyha én elvágom az ujjamat, és az befertőződik, akkor az egész testem meg fog halni. Hogyha az egyik testrész szenved, akkor az egész test szenved. És így történt ugye az apostolok cselekedeteiben az, amikor azt hiszem Anániás és Szafira ugye bűnt, tehát hazugságot, istentelenséget hordoztak magukba, és bementek abba a közösségbe, ahol voltak a többiek, a társaik, akik ugye meg voltak szentelve, és tényleg Istennek a jelenlétében voltak, és mivel hogy erős volt az Istennek a jelenléte, ők nem tudták megrontani az embereket az ő lelkületükkel, hanem az történt, hogy ők haltak meg. És akkor itt az történik, abban a világban is, ahol mi most élünk, és a mi világunkban is az történik, hogyha Isten hív bennünket, és adja nekünk a mindennapi kenyeret, és megtisztít minket, de nekünk az nem kell, mi ezt nem fogadjuk el, akkor nem tudunk mi bent maradni azok közösségében, akik elfogadták Istennek az ajándékát, a tisztítást, a tisztulást, a megszentelődést. De ha be akarik én oda menni, akkor én holtan esek össze, mint ugye Anániás és Szafira. Vagy pedig az történik, hogy megfertőzöm azt a közösséget, ahol én bementem. Ez a két lehetőség van. Mint ahogy én megfertőztem, az engedetlenségemmel megfertőztem a barátomat, ugye, a kedves utitársamat, Isten nekem megmutatta, hogy ez nem csak rólam szól, hanem róla is. Hogyha elvágom az ujjamat, akkor, ugye, mint mondtam az előbb, az egész test elfertőződhet és meghalhatok. A fertőzés rá tud terjedni a szívemre is, és meghaltam. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így követhető, hogy miért van az, hogy nem láthatja meg senki sem a mennyek országát. Senki az ég adta világon, aki nem kívánja az, hogy Isten őt teljesen megszentelje, megfürdesse, senki nem fogja azt meglátni. Mert oda már a lehetőségét sem tudom bevinni, nem vihetem be a lázadás lehetőségét. Annak a lehetőséget, hogy én valamit én csinálok, de lélek nélkül. Miért? Azért, mert ott ugye már minden teljes összhangban van egymással. Teljes harmóniában van minden. Mindenki tudja, hogy mi a dolga. Nem kell megbeszélni, nem kell szerveződni, nem kell összeesküdni, nem kell létrehozni semmilyen rendszert, mert tökéletesen működik az életnek a rendje. És oda csak az mehet be az életnek a rendjébe, aki ragaszkodik ahhoz, aki kíván benne lenni az életnek a rendjébe, és aki örömét leli abban az élet rendjében. És emlékszem, hogy kaptam azt az álmot annak idején, amikor Istenhez fordultam, hozzá fohászkodtam, és sírtam, meg teljesen szét voltam csúszva, elaludtam, kaptam azt az álmot, egy olyan helyre kerültem, Isten megmutatott nekem egy olyan állapot, egy olyan helyet, ahol korábban soha nem voltam. És emlékszem, hogy Levikivel beszélgettünk évek múlva, elmondtam neki, hogy hát ott láttam egy olyan embert is. Tehát ugye különböző képekben Isten megmutatta, hogy mit akar velem elvégezni. Gyönyörűséges volt. Mert az álomkép az úgy kezdődött, hogy bementem egy hatalmas terembe, és hát gyönyörűséges volt. Én mindig is erre vágytam. Én tudtam a szívem mélyén, hogy ez létezik. Tehát nem volt gravitáció, nem volt földhöz ragadság. Szerettem mindig táncolni, és azon a helyen az történt, hogy egyet így elrugaszkodtam a földtől, egyet így dobbantottam, és felemelkedtem a levegőbe, és forogtam. Gyönyörűséges érzés volt tényleg, azt, hogy megélhettem álomban. Isten ezzel kezdte. Tehát nem a legborzalmasabb képekkel kezdte, hanem ezzel kezdte, hogy igazából igen, az lehetséges, amit mindig is tudtam, hogy lehetséges, az valóban lehetséges. És ezt láthattam álomban. És azt is láthattam, ugye, hogy tehát ott nem volt. Az, amiről ugye már többször beszéltünk, nincsen nemiség, nincsen nemi vágy, testi vágy, éhség sincsen, szomjúság sincsen, egyszerűen nincs, nem létezik. És emlékszem, voltak ilyen kis ilyen gyümölcslé pultocskák, ahol mindenki veltett magához gyümölcslevet, de azt arra emlékszem, hogy én is úgy abból a gyümölcsléből töltöttem magamnak, de nem kívántam meginni. Nem volt az, hogy akkor azt mondom, most, hogy lehúzom, mint a sört, amikor az ember ugye nagyon szomjas, vagy a vizet, amikor ugye nyárban is meleg van, és ki vagy száradva. Tehát nem volt meg ez az érzés, hogy kívántam volna meginni azt úgy mindenestől, hanem csak egyszerűen csak, hogy kóstolgattam az aromáért, az ízért. Tehát nem akartam úgymond a mohón azt úgy meginni, vagy felfalni. Tehát érdekes érzés volt az, hogy tényleg nem volt sem testi vágy, sem nemi vágy, sem szomjúság, semmi nem volt, nem volt gravitáció. És emlékszem, hogy azon a helyen egy, ja igen, ami érdekes volt, igen, láttam egy embert, aki bekerült arra a helyre, és hát ugye meg kell értsem, hogy ez nem a mennyország maga, hanem ott megy előcsarnok. Szerintem az ott maga a föld, az, ahol mi élünk a földön. És azt láthattam, hogy egy ember úgy megzavarodik. Tehát, hogy ilyen zavarkerülés, valamit fellázad, valamit elkezd neheztelni, és így elkezd így, hogy mondjam, így tehát ilyen zavart állapotba kerül. És akkor az embert megfogták, és kivették arról a helyről. Kivitték, hogy a zavart ne terjesse tovább. Tehát az a zavar, ami benne volt, az ne terjedjen tovább. Kivitték azt az embert onnét. Érdekes volt, akkor ebből tudtam, hogy ez nem a mennyek országa, ahol vagyunk, hanem ez egy másik, ez egy előcsarnok. Úgy mondanám most így, ahogy beszélgetünk erről, vagy ahogy beszéltek erről, hogy ez az állapot az, amikor az ember a földön újjá születhet. és belépik az előcsarnokba, belépünk az előcsarnokba, mondjam azt a menny előcsarnokába, a bárkába, ugye Krisztussal. Ez az a hely. És ugye itten még történhetnek ilyen zavarok, amiről az előbb beszélhettem, ugye, hogy hoztam egy rossz döntést, figyelmetlen voltam, a testemre hallgattam, az egómra hallgattam, és belekezdtem egy ilyen saját projektbe, Isten nélkül, lélek nélkül. És ennek az volt a következménye, hogy az én utitársaim is, ugye, akiket ismerek, náluk is problémák adódtak, és ugye Tibornak ugye, még ő rémálmokat is kapott velem, tehát ő láthatta, hogy velem nincsen minden rendben, valami súlyos probléma van nálam kialakulóban. Nagyon kemény ez. Hú, nagyon kemény. Nos, akkor ebben az álomban én ugye ezt érthettem meg, amúgy az álomnak az is a része, hogy úgy ért véget az álom, hogy utána volt ez a látvány, hogy az ember úgy kicsit megzavarodott, és elkezdett ottan, hogy mondjam, lázongni, meg ilyen békétlenségét kifejezte. Utána a kapu megnyílt, és mentünk a kapu felé mindannyian, akik ott voltunk. De senki nem mondta, hogy menni kell, nem volt hangos bemondó, egyszerűen tudtuk lélekben, hogy igen, most megyünk a kapu felé, és behívjuk azokat, vagy bekísérjük arra, abba a terembe azokat, akik most érkeznek. És akkor ugye úgy gondoltam, hogy azok az emberek meghaltak a földön, de most kezd teljessé válni ez a kép, hogy valójában azok az emberek nem a földön haltak meg, hanem ők meghaltak a földi létüknek. Meghaltak az egónak, már jól laktak az egóval, össze vannak törve, a talaj fel van szánt, vagy a törvény által, a szenvedés által, a fájdalom által, és azokat az embereket mi fogadtuk, befogadtuk ugye arra a helyre, abba a terembe, amiről most válik teljesen ugye tisztává, nyilvánvalóvá, hogy ez a terem, ez az állapot, amiben mi mostan vagyunk, a bárka, a Noé bárkája, a Krisztus bárkája, vagy a puszta, ahol Isten megtisztítja az övét, ugye, ahol minket kihívott. Ez az állapot, amiben mostan vagyunk. És emlékszem, hogy amikor oda mentem a kapuhoz, megpillantottam egy régi barátnőmet, akit nagyon szerettem, és az érdekes az volt, hogy mindig úgy voltam vele, hogy inkább az apjának éreztem magamat, mint a pasiának, és úgy a vége felé már nem is igazán jött, hogy úgy létezzünk, mint mit tudom én, mint szerelmes pár, vagy ugye, hogy vagyunk a világban, a földi szerelemben. És őt láttam, amikor mint belépett arra a helyre, annyira megörültem neki, hogy hú, és hát megöleltem őt, és annyira örventem neki, de érdekes módon ugye nem volt semmilyen testi vágy, nem, meg sem fordult a fejemben, mert nem volt testiség egyszerűen. És emlékszem, hogy a karémba tartottam őt, és egyszer csak azt látom, hogy a szemem láttára ő elkezdi csökkenni, így elkezdi összezsugorodni, és végül egy kis gyermek lesz. És a karjaimban tartom őt, én egy kis pólyásbabát, egy kicsi aranyos gyermek lett belőle. És itt ugye felébredtem, és azt történt, hogy reggel, amikor felkeltem, én csak arra emlékeztem, hogy olyan szép álmom volt, de semmire, az ég adta világon semmire nem emlékeztem abból az álomból. És hogy tényleg, hogy kell fohászoljak, hogy jaj, atyám, hát olyan szépet álmodtam, nem lehetne, hogy azt én valahogy én arra emlékezzek, és abban a helyben így visszakaptam mindent, minden álomképet. És azóta is emlékszek mindenre, és most kezd úgy teljessé válni az az álom, amit akkor kaptam, amikor történt az én újjászületésem. És emlékszem, hogy évek múlva Ledikivel beszélgettünk, és ő mondta, hogy általa jött az, hogy abban az álomban minden szereplő én voltam. Az is én voltam, az a zavart elméjű ember is én voltam, aki ugye, akiben még zavarok voltak, súlyos zavarok voltak, és meg kellett fogják és kivigyék abból az állapotból onnét, hogy ne okozzon másokban is zavart, tehát ne okozzon másokban is békétlenséget. Tehát ez van a mennyek országában, ez van az előcsarnokban, a bárkában, hogy nagyon fontos vágyakozzunk arra, hogy lélekben legyünk, ami nem egy olyan kínos dolog, mert Isten megad mindent, tehát rajta ez nem múlik egyáltalán, megad ő minden eszközt, hogy maradjunk a lélek jelenlétben. Mert hogyha én bennem zavar támad, ha én engedem magamat megkísérteni a test által, a múltam által, azáltal én zavart okozok másokban is. benned is zavart okozhatok, Tiborban is zavart okozhatok, és lázadást szíthatok, ugye? Azáltal, hogy én beengedem azt a szellemiséget, visszaengedem az életembe. Hogyha az ember ezt fel tudnánk fogni, hogy minden, amit látunk és tapasztalunk, persze abban a közegben, ahol mi élünk, mondjam azt, ugye a közeliekben, a közeliben, emlékszel a csoport, az a Skype-os csoport, annak is a neve az volt, hogy közeli, tehát nem hiába volt az a csoportnak a neve az, hogy közeli. Miért? Azért, mert mi voltunk egymás számára közeliek, ugye, akik együtt indultunk ezen az úton, és Isten minket együtt tanított, és azt is megéltük, hogyha valakinek kínlódása volt, vagy valami fájdalma volt, akkor a többiek is ugye abból részesültek, mindannyian abból részesültünk. És érdekes, hogy ugye például Tiborral is nem beszélgetünk, nagyon ritkán beszélgetünk, és mégis, amikor bennem zavar alakult ki az engedetlenségem miatt, ugye az én bűnöm miatt, akkor azt ő is érezte, hogy Isten engemet emlékeztessen azáltal, hogy ez nem csak rólam szól. Tehát a mennyek országában az ő jelenlétében sem rólam szól. Jóformán semmi sem szól rólam. Úgy szól rólam, hogy én örömködöm abban, amit látok, és más abban örömködik, amit bennem lát. Tehát mindannyian örömködünk azokban a képekben, amiket láthatunk egymás által. Mert mindenkiben Istennek a dicsősége jelenik meg. Ugye, színről színre. Tehát benne is, mindannyiunkban az ő dicsősége jelenik meg. Ezért én nem csinálhatok azt, amit akarok, hanem tényleg én benne kell létezzek abban a lélekben, Istennek a lelkében, hogy csak azt csináljam, amit ő akar, mert az tökéletes, az gyönyörűséges, és az dicsőséges. Még van egy hatalmas tanítás ennek kapcsán, ezt is úgy érzem, hogy jó, fontos elmondani, hogy még volt korábban is, ugye, mert többször buktunk el, én is, hát én többször buktam el, lehet többször, mint ti, vagy mások, teljesen mindegy. És hát volt olyan, hogy kaptam figyelmeztetést, de olyan is volt, hogy aki adhatott volna nekem figyelmeztetést, az ember nem volt ő sem figyelmes teljesen. Tehát ő olyant is mondott, amit már nem kellett volna mondjon. Tehát ő kapott álomképeket rólam, amiben én éreztem, hogy abban van igazság, de mégis nem tudtam fogadni, mert az a lelkület, ami benne volt abban az emberben, nem volt tiszta. Tehát nem egy olyan pozícióból beszélt hozzám, ahova őt Isten helyezte, hanem egy olyan pozícióból beszélt hozzám, ahova ő helyezte saját magát. És el kell mondjam ezt is, hogy annyira gyönyörűséges és dicsőséges volt, hogy Tibor elmondta, megvallotta azt, hogy ő, amikor látta ezeket az álomképeket, akkor ő fellázadt. És ő is meg volt kísértve, hogy egy olyan pozícióba helyezze magát, hogy akkor ő miattam ilyen álomképeket kell kapjon, vagy valami ilyesmi, hogy mintha ő már szent volna, vele már minden oké volna, és tehát így fellázadt ő is ugye magában. És meg volt kísértve, hogy ő sem az alázat pozíciójából beszéljen hozzám, hanem a fölényességből, hogy ő már ki tudja, hogy hol van, hogy ő nem bukott el, vagy hogy minden oké, értede. És amíg ez volt benne, amíg ő meg volt kísértve, addig nem kapott ő engedélyt arra, hogy írjon nekem. Vagy volt olyan, hogy írt és ki is törölte. De akkor, amikor ő szembesült azzal, hogy ő hogyan bukhatna el ebben az állapotban, na azután ő rám ír, és tudtunk beszélni, és tényleg olyan alázattal és olyan szeriden tudta nekem elmondani azt, amit el kellett mondjon, hogy én nem azt éreztem, hogy Tibor beszél hozzám, hanem azt éreztem, hogy atyám beszél hozzám, az atyám fián keresztül. Érted? Tönörűséges volt. Na ezt akartam én már jó ideje valahogy kimondani magamból, mert éreztem, hogy ez hatalmas és dicsőséges és gyönyörűséges. Hogy igen, Isten még a mi elbukásunkban is megdicsőül, megmutatja magát, az ő jóságát, az ő kegyelmét. Persze ezért mi nem kéne halmozzuk a tévegéseket, a bűnöket, úgymond, csak azért, hogy Isten megmutassa magát, hogy akkor hogyan oldja meg ezt a szituációt. Viszont azt kell mondjam, hogy hatalmas tanítás számomra, és ilyenkor fogja az embert úgy a szó legjobb és legnemesebb értelmében az Isten félelem. Amikor az ember tényleg vágyik arra, hogy benne legyen a teremtőjének az akaratában, és ahhoz ragaszkodjon teljes mértékben, ugye az ő akarat, az ő szavához, hogy ne okozzon zavart sem magában, sem másban. Mert a mennyek országában, hogyha valaki megzavarodik, ugye ez zavartá válik, az a zavar, az úgy átterjed másokra is. Persze, hogyha valaki ismeri a Bibliát, az Ószövetségi részt, akkor abból ugye ez teljesen egyértelműen kiolvasható. Hogy, és nem is olyan rég még szokás volt, és tudom, hogy az Isten szerint elrendelt szokás volt, hogy például a nők nem mentek templomba, amikor ők tisztulási folyamatban voltak, ugye menstruáltak, templomban nem mehettek. Ez le is van írva a Bibliában, hogy nem is volt szabad senkivel se érintkezzenek, mert ők akkor tisztultak, és senkit ne fertőzzenek meg. Tehát az Ószövetségben ez le van írva, testi módon, testi szinten van ez úgymond megmutatva, de le van írva, hogy a rossz, a gonosz, vagy a bűn, az életlenség az átterjed. És Jézus is beszél erről, hogy jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a gyermekek közül, amiről beszéltünk mostanig. Tehát ugye ki veszi őt ugye a gyermeki létből, a gyermeki állapotból, ahol ő még hallja mindenható Istent. Tehát ezért érdemes odafigyeljünk nagyon jól, főképp amíg az idő még tart, ugye az idő végezetéig, figyeljünk arra, hogy Jézus mondta, hogy a lélek ugyan kéz, a test erőtlen, hogy maradjunk lélekben, szüntelen fohászkodjunk, legyünk lélekben, és virasszunk, hogy kísértetben ne essünk, mert a lélek ugyan kész, a test erőtlen. És hogyha én kísértetben esek és elbukok, akkor nem csak én buktam el, hanem elbukott más is. Persze Isten megóvja az övéit, de nekem is szembesülnöm kell azzal, hogy az én bűnöm következtében más is szenved. A szülő bűnének következtében a gyermek szenved. És ugye a testvér bűnének következtében a testvér szenved. Ezért is mondja úgy ugye Pál apostol, hogy a Jézus az elsőszülött, a feltámadottak közül ő az elsőszülött, és utána következünk mi, ugye, hogy testvérek vagyunk. Vagy van az a szép történet, hát szép, elég kemény történet, amikor van egy iker páros fiatal emberek, és az egyik Isten szerető ember nagyon ragaszkodik Istenhez, és imában van, és ugye úgy élezi életét, ahogy Isten azt megmutatta, és van neki lelki békéje. A másik a békességet pedig ugye a világban keresi, elmegy diszkóba, szórakozni, minden. Ott egy nő miatt összevesztek, egy lány miatt összevesztek, egy másik férfival, eltörte az üveget és megölte azt a másik férfit. A nő szerelmét. És amikor meglátta, hogy mi történt vele, akkor ugye persze elmenekült a helyszínről. Hazarohant. A testvére kinyitja az ajtót, és látja, hogy az ő iker testvére véres ruhákban van. És nagyjából sejtette, hogy ő bajba keveredett, bajba került. És azt mondta neki, hogy vetkőzzél le, menjél be a fürdőbe, fürödjél meg, és vedd fel az én ruháimat. Ezt mondta a testvére neki, hogy aki már meg volt tisztulva Isten kegyelme által. És közben ez a testvér felvette a tesójának, ugye a gyilkos tesójának a véres ruháit magára vette. Jöttek a rendőrök, és elvitték őt a testvére helyett, mert ikrek voltak. És ő vállalta a büntetést, ugye azt, hogy a rendőrök őt vigyék el a testvére bűnéért. Ez ugye hol történt volna máshol, mint Amerikában, és mivel, hogy ölt az ember, ezért ugye halálbüntetés járt érte, és azt mondta, azt üzente a tesónak, ez aki vállalta a bűnökért való fizetséget, hogy én ma meg fogok halni a te véres ruháidban. Megkérlek szépen, hogy vigyázz az én tiszta ruháimra. Hatalmas dolgok ezek. Hogy mennyire fontos vigyázzunk a saját ruhánkra, mert hogyha az én ruhám véres, akkor nem csak az én ruhám véres, hanem mindenkinek a ruhája véres, aki közel van hozzám, aki az én családtagom, lelki értelemben persze, aki az én atyám fia, hogyha az én ruhámat beszennyezem, akkor a te ruhád is szennyes lesz azáltal. És persze ezt ugye egy világi ember, hogyha hallja, ő is elgondolkodhat ezen, hogy igen, erről szól a teremtés. És így lehetne a teremtést megtisztítani, hogy mindenki vigyáz a saját ruhájára. Először is kérje Istent, hogy az ő ruhája megtisztuljon, ahogy mondja Jézus a Jelenések könyvében, hogy vegyünk magunkra fehér ruhát, ugye? Fehér ruhát, öltözzünk fehérbe. És ez nem külsőleg, mert nagyon sok helyen ugye vallási szokás szerint külsőleg fehérbe öltöznek, de belsőleg viszont feketében vannak. A belső nincsen megtisztítva, hogy vegyünk tőle fehér ruhákat, tiszta ruhákat, legyen nekünk öltözetünk, és ne látszódjon ki a mezítelenségünknek a rúdsága. Mert hogyha ez nem ezt tesszük, nem így cselekedjük, akkor ugye a mocsok, a szemét és a bűn, a tévelgés, a lélektelenség, a lélek nélküliség az át tud terjedni egyik emberről a másikra. És így okozunk fájdalmat a külső világban, és így mondhatjuk ki azt, hogy igen, mi vagyunk minden háborúság okozója, minden fájdalom okozója, ami van a világban. Isten könyörüljön rajtunk.